Szerbia egyetlen olajfinomítója napokon belül leállhat, miután az Egyesült Államok nem adott engedélyt a NISZ működésének folytatására, jelentette be Alekszandar Vučić. A szerb elnök szerint az ország saját kockázatára ideglenesen még biztosítja a fizetési tranzakciókat, de a finomító sorsa bizonytalan, az amerikai szankciók egész Szerbiát érintik. Mára elhárult minden olyan politikai, jogi, engedélyezési, pénzügyi és technikai akadály, amely hosszú ideig hátráltatta a Paks 2 projekt előrehaladását, az utóbbi éveket meghatározó geopolitikai szembenállás és szankciók közepette, jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Levente azt mondta, február 5-én megtörténik a döntő mozzanat, az első beton öntése, ami visszafordíthatatlanná teszi ezt a beruházást fizikai értelemben is. Most az úgynevezett szerelőbetont öntik. A következő időszakban 1000 km vasúti pálya felújítása kezdődhet el, mondta az építési és közlekedési miniszter meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Lázár János ismertette, a hazánknak jutó közlekedési források felfüggesztett 55%-át részben pótolja az Európai Beruházási Bank hitelek kedvező kamattal, de a visszatartott összeg is megérkezik majd. A vasút teljes belföldi hossza 8000 km, a használt szakaszoké 6000. 2010 óta 103 projekt valósult meg, vasútépítése 2091 milliárd forint jutott, ebből 1800 km újulhatott meg mostanáig. Magyarország megfigyelő tagja a türk államok szervezetének, de első alkalommal Budapest adott otthont a társulás diaszpóráért felelős miniszterei és intézményvezetői ülésének. A hetedik ilyen eseményen Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntötte a résztvevőket. Kövér László, az országgyűlés elnöke fogadta Tanzila Narbajevát, az üzbék köztársaság szenátusának elnökét. Az országházban tartott találkozón a felek aláírták azt a megállapodást, amely intézményesíti a parlamentek együttműködését és új lendületet adhat a politikai kapcsolatok elmélyítésének. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban is, szitálás, esetleg helyenként kisebb eső is kialakulhat, csupán kevés helyen élénkülhet meg a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben 6-8 fok körül alakul. A Tiszántúlon főként Szabolcsban viszont szakadozottabb lehet a felhőtakaró és előfordulhatnak derültebb tájak. Híreinket hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. 14. Leó pápa találkozója a libanoni fiatalokkal. Még van idő álmodni, tervezni és jót tenni. A Szent Atya homíliája a beiruti szentmisén. Libanon népe, kelj fel, örvendj, adj hálát az Úrnak. Leó pápa búcsút vette a cédrusok földjétől. A fegyverek ölnek, a párbeszéd épít, válasszuk a béke útját.
Leó pápa a fiatalokhoz. Még van idő álmodni, tervezni és jót tenni. Libanoni látogatásának első teljes napjának utolsó rendezvényén 14. Leó pápa a libanoni Bükkerkében találkozott fiatalokkal. Az esemény önkéntesek és fiatalok tanúságtételeivel kezdődött, majd további két fiatal kérdéseket tett fel a Szentatyának. Beszédében a pápa a feltámadott Jézus üdvözletével, azaz béke legyen veletek köszöntésével fordult a jelenlévőkhöz.
Dear young people of Lebanon, peace be with you. Assalamu alaikum.
A lelkesedés, amit mindannyian érzünk, Isten szerető közelségét fejezi ki, amely testvérekként hoz össze minket, hogy osztozzunk belévetett hitünkben és szeretett közösségünkben egymással, hangsúlyozta a pápa. Üdvözölte a szíriai és iraki fiatalokat, valamint az összes libanonit, aki külföldről tért vissza. Utalva Anthony, Maria, Eli és Joel tanúságtételeire, akiket a pápa beszéde előtt hallottak, a Szentatya hangsúlyozta, hogy ezek a szenvedés közepette mutatott bátorság, a csalódással szembenéző remény és a háború idején megtapasztalt belső béke történetei. Libanon történelme tele van dicsőséges és nehéz pillanatokkal. E történelmi múlttal kapcsolatban Leo pápa arra buzdította a fiatalokat, hogy ne veszítsék el a reményt. Talán sajnáljátok, hogy egy háborúk által szétszaggatott és a társadalmi igazságtalanság által eltorzított világot örököltetek. Mégis van bennetek remény. Egy ajándék, amelyet mi felnőttek úgy tűnik elveszítettünk, mondta a pápa.
Yet there is hope, and there is hope within you.
Még van idő tervezni, álmodni és jót tenni. Emlékeztette őket arra, hogy ők a jelen és a jövő, és hogy ők azok, akik megváltoztathatják a történelem menetét. A gonoszságnak nem a gonosz az ellenszere, hanem a szeretet a válasz. A négy tanúságtétel egy új jövő proféciái, amelyet a megbékélés és a kölcsönös segítség vezet be.
Your homeland, Lebanon, will flourish once again.
Libanon ezeknek a fiataloknak a hazája ismét virágozni fog, hangsúlyozta Leo pápa. A cédrusfa a nemzeti jelkép példájára tekintve megjegyezte, hogy a fa ereje a gyökereiben rejlik, ahogyan ez Libanon népe esetében is van. A Szentatya arra buzdította a fiatalokat, hogy merítsenek a társadalom szolgálatára elkötelezettek jó gyökereiből, anélkül, hogy saját érdekeikre használnák fel azokat. Arra szólította fel őket, hogy legyenek a remény forrásai, amelyekre az országnak szüksége van. Leo pápa rámutatott, hogy a két fiatal által feltett kérdések segítenek kijelölni a jövő útját. Az első kérdés egy szilárd alap megtalálására irányult, amelyre építve kitarthatunk a béke iránti elkötelezettség mellett, amely nem lehet egy eszme, egy szerződés vagy egy erkölcsi elv. Az alap legyen a feltámadt Krisztus. A béke azonban csak akkor lehet hiteles, ha nem pártos célok eredménye. Igaz, hogy a megbocsátás igazságossághoz vezet, ami a béke alapja.
Your second question can also be answered in precisely the same way.
A pápához intézett második kérdés arról szólt, hogy a kapcsolatokat az igazi szeretetben kell megalapozni. A Szentatya kifejtette, el kell kerülni, hogy a személyes érdekeink elsőbséget élvezzenek a másokba vetett bizalommal és törődéssel szemben. Figyelmeztetett, hogy ha az egónk áll egy barátság vagy szeretetteljes kapcsolat középpontjában, az nem tud gyümölcsöt teremni. Az igazi szeretet nem mulandó, nem lehet időkorlátja, jegyezte meg Leo pápa. Továbbá az igazi barátság az, amikor a te szót az én elé helyezik. Ez a másik emberre tekintés tiszteletteljes és befogadó módja lehetővé teszi számunkra, hogy egy nagyobb mit építsünk, amely nyitott a társadalom egésze és az egész emberiség felé, mutatott rá Leo pápa. A szilárd barátságok a közös bizalomra és az örökkévalóságra épülnek, amely minden családi és szerzetesi életre való elhívás középpontjában áll. A szeretet Isten jelenlétének legnagyobb kifejeződése a világban. A szeretet egyetemes nyelv, mert minden szívhez szól. Leo pápa kifejtette, hogy a szeretet nem csupán egy gondolat, hanem egy történet, amely feltárja Jézus és a szentek életét, akik elkísérnek minket életünk kihívásaiban. A zavaró tényezőkkel elárasztott világban a pápa arra buzdította a fiatalokat, hogy naponta szánjanak időt arra, hogy becsukják a szemüket, és csak Istenre tekintenek. Leó pápa hangsúlyozta, hogy Isten azokhoz szól, akik a csendben keresik őt. Végezetül 14. Leó kiemelte annak szépségét, hogy sok fiatal rózsafűzért hord magánál. Arra bátorította őket, hogy tartsák szívükben és elméjükben Assisi Szent Ferenc békéért mondott imáját. Uram, tegyél engem a békéd eszközévé, hogy életben tartsák magukban a keresztény lelkesedést.
Leó pápa homíliája Beirutban. Libanon népe, kelj fel, örvendj, adj hálát az Úrnak. Kedden délelőtt Leó pápa szabadtéri szentmisét mutatott be Beirut turista kikötője és a belváros közötti parkban, miután a közeli nagy kikötőben csendben imádkozott a 2020-as robbanás áldozataiért. Homiliájában megemlékezett az ország páratlan szépségéről, amit most sokszor elhomályosítanak a súlyos problémák, de az Úr ígéreteibe kapaszkodva bízhatnak a kicsinke gyerekbe rejtett óriási lehetőségekben. A 4,5 millió lelket számláló Libanon lakosságának majdnem fele, 45%-a keresztény, és történelme a kezdetektől fogva jó részt a kereszténységhez kötődik. A 20. század második felében a virágzó országot Kelet-Svájcaként emlegették, azóta a cédusok országa ezer sebből vérzik.
Chers frères et sœurs, au terme de ces journées intenses que nous avons partagées dans la joie,
Leó pápa szentmise homiliájában arról az örömről és hálaadásról emlékedett, amiről Jézus szól az evangéliumban. Áldalak téged, atyám, mennek és földnek ura. A dicséret azonban nem mindig talál helyet bennünk. Néha az élet nehézségei miatt számos probléma köti le a figyelmünket, a gonosszal szembeni tehetetlenség megbénít, és így inkább hajlunk a beletörődésre és a panaszra, semmint a szívből jövő csodálkozásra és hálaadásra, kezdte beszédét a pápa, aki éppen az említett gond miatt felhívással fordult a kedves libanoni néphez, és arra kérte, hogy mindig ápolja a dicséret és a hála érzését. Legyetek tudatában annak, hogy az Úr ritka szépséggel áldott meg és gazdagította a földjüket, ugyanakkor áldozata is annak a gonosznak, amely sokféle formában beárnyékolja ezt a nagyszerűséget.
Depuis cette esplanade qui surplombe la mer.
A pápa erről a tengeren néző sétányról maga is szemlélheti Libanon szépségét, amit a Szentírás is magasztal. Az Úr odaültette magas cédrusait, táplálta és jól lakatta őket. Az énekek éneke szerint pedig a mennyasszony ruháját e föld illata tülti be, és Jeruzsálem, a messiás eljövetelére fénybe öltözött város hirdeti, eljön Libanon dicsősége, a ciprus, a platán és a cédrus, hogy ékesítsék szentélyemet. Ugyanakkor ezt a szépséget elhomályosítja a szegénység és a szenvedés, a nép történelmet sújtó sebek, és a szentatyait utalt a kikötői robbanás helyszínére, ahol éppen most imádkozott. Beárnyékolja továbbá ezt a szépséget számtalan probléma is, mint a törékeny és gyakran instabil politikai környezet, a drámai gazdasági válság, az erőszak és a konfliktusok, amelyek újra felébresztették az ősi félelmeket. Ilyen helyzetben a hála könnyen utat enged a kiábrándultságnak, a dicséret éneke nem talál helyet a szív síválságában, a remény forrását pedig kiszállítja a bizonytalanság és a tájékozódási zavar, emelte ki a pápa.
La parole du Seigneur, cependant, nous invite à trouver les petites lumières.
Az Úr igéje azonban arra hív minket, hogy találjuk meg az éjszaka szívében ragyogó apró fényeket, hogy nyíljunk meg a hálára, és hogy közös elkötelezettségre induljunk e föld iránt. Jézus az evangéliumban nem rendkívüli cselekedetekért ad hálát az atyának, hanem éppen azoknak a kicsiknek és alázatosaknak nyilatkoztatja ki magát, nagyságát, akik nem keltenek feltűnést, és akiknek nincs hangjuk. Ilyen az ország, egy kicsi remény, amely újjászületést ígér. Így hirdetik meg a messiást, aki egy hajtás kicsinségében érkezik, éppen ezért csak a kicsinek ismerhetik fel, akiknek nincsenek nagy igényeik, de megbecsülik a rejtett részleteket. Ez a jel segít nekünk, hogy szemünkkel felismerjük a palánta kicsinke sarját, amely kihajt és növekszik, még a fájdalmas események közepete is. Az éjszakában is megláthatjuk a ragyogó apró fényeket, a kikelő apró hajtásokat, az apró magokat, amelyeket erültetnek a történelmikor száraz kertjében, itt és ma is. Leó pápa a libanoni nép egyszerű és őszinte hitére gondolt, amely családjaikban gyökerezik, és keresztény iskolák táplálják, a plébániák, gyülekezetek és mozgalmak állandó munkája, hogy választ adjanak az emberek kérdéseire és szükségleteire. A pápa a papokra és szerzetesekre is gondol, akik sokféle nehézség közepette küldetésüknek szentelik magukat, miként hozzájuk hasonlóan világi emberek is, akik elkötelezetten szolgálják a társadalmat a szeretetben az evangélium előmozdítására. Ezekért a fényekért, és ezekért a kicsiny és láthatatlan hajtásokért ma is együtt kell mondanunk Jézussal, dicsérünk téged, atyánk. A hála elvezet minket a szív átalakulásához, életünk megtéréséhez, annak felismeréséhez, hogy Isten a hitfényében, a remény ígéretében és a szeretet örömében tervezte meg az életünket. Ápoljuk tehát ezeket a hajtásokat, ne csüggedjünk, ne engedjünk az erőszak logikájának, a pénz bálvány imádásának, ne adjuk meg magunkat a féktelen gonosz előtt, buzdított a Szent Atya.
Chacun doit faire sa part. Et nous devons tous unir nos efforts.
Mindenki tegye meg a magáit. Mindenkinek össze kell fognia, hogy ez a föld visszanyerhesse régi fényét. Ennek egyetlen lehetséges módja, hogy lefegyverezzük a szívünket. Levetjük az etnikai és politikai bezárkózás páncélját, és a vallás felekezetek megnyílnak kölcsönös találkozásokra, felébreszve egy egységes Libanon álmát, ahol a béke és az igazságosság diadalmaskodik, ahol mindenki testvérként ismerheti el egymást, és ahol végül megvalósulhat az, amit Izaiás próféta ír, akkor majd együtt lakik a farkas a bárányjal, és a pártusz együtt tanyázik a gödőjével. Együtt legerészik majd a borjú és az oroszlán. Leó pápa ezt az álmot bízza a libanoni hívekre, mert ezt helyezi a béke Istene a kezükbe. Libanon népe, kelj fel! Légy az igazságosság és a testvériség háza. Légy a béke proféciája az egész kelet számára. Végül a pápa megismételte Jézus szavait, dicsérlek téged, atyám! Hálát adott az Úrnak, hogy megoszthatta velük ezeket a napokat, miközben szívében hordozza szenvedéseiket és reményeiket. Imádkozik értük, hogy Közel-Kelet e földjét mindig Jézus Krisztusba, az igazságosság napjába vetett hit világítsa meg, és általa őrizze meg a soha le nem nyugvó reményt. Zárta homiliáját kert délelőtt Beirutban Leó pápa.
Qui ne passe pas.
Leó pápa búcsút vett Libanontól. A fegyverek ölnek, a párbeszéd épít. Válasszuk a béke útját. Lezárult 14. Leó pápa törökországi és libanoni apostoli útja, melyet november 27-e és december 2-a között tett a béke és a remény követeként. A beiruti repülőtéren az államelnök búcsúztatta a Szentatyát, aki felhívást intézett azért, hogy szűnjenek meg a támadások és az ellenségeskedés. Senki ne higgye többé, hogy a fegyveres harc jót hozhat. Erősek, mint a cédrusok, így jellemezte Leó pápa a libanoni népet, mely a találkozást kedveli, nem pedig az elszigeteltséget.
And I am pleased that I could fulfill the desire of my beloved predecessor, Pope Francis, who would have loved to be here.
Reméljük, hogy a testvériség és a békevágy szellemébe bevonhatjuk az egész Közel-Keletet, azokat is, akiket ma ellenségnek tartanak. A pápa hálás az együtt töltött napokért, és azért, hogy valóra válthatta szeretet elődje, Ferenc pápa vágyát, aki nagyon szeretett volna elmenni Libanonba. Valójában ő velünk van, és együtt halad velünk az evangélium többi tanújával, akik várnak minket Isten örök ölelésében. Mi vagyunk az örökösei mindannak, amiben hittek. A hitnek, a reménynek és a szeretetnek, ami lelkesítette őket. 14. Leó pápa ezután sorra vette libanoni látogatásának állomásait. A libanoni nép nagy tisztelettel veszi körül a boldogságos Szűz Máriát, aki nagyon kedves mind a keresztényeknek, mind a muzulmánoknak, mondta a Szentatya, majd így folytatta. Imádkoztam Szent Sárbel sírjánál. Megéreztem ennek az országnak a mély spirituális gyökereit. Mennyi életerő árad történelmetekből, ami támaszt nyújthat a jövő felé tartó nehéz úton. Megérintette a szívemet a beiruti kikötőben tett rövid látogatás, ahol a robbanás nem csak egy helyet pusztított el, hanem sok életet. Imádkoztam minden áldozatért, és magammal viszem sok család, egy egész ország fájdalmát, az igazság és igazságosság iránti szomját. A Szentatyának néhány nap alatt alkalma nyílt sok emberrel találkozni és kezet szorítani velük. Ebből a fizikai és benső találkozásból a remény energiája árad felé. Erősek vagytok, mint a cédrusok, gyümölcsökkel teliek, mint az olajfák, fordult vendéglátóihoz a pápa, aki üdvözölte mindazokat, akiket látogatása során nem kereshetett föl. Tripolit és az ország északi részét, Bekált és a déli régiót, melyet konfliktus és bizonytalanság sújt.
And embracing all of you, I express my aspiration for peace.
Valamennyiüket öleléséről biztosítva békét kívánt nekik. Szívből jövő felhívást intézett hozzájuk azért, hogy szűnjenek meg a támadások és az ellenségeskedés. Senki ne higgye többé, hogy a fegyveres harc jót hozhat. A fegyverek ölnek, a tárgyalás, a közvetítés és a párbeszéd épít. Válasszuk valamennyien a béke útját, ne csupán mint célkitűzést. Emlékezzünk arra, amit Szent II. János Pál mondott. Libanon több, mint egy ország, egy üzenet. Tanuljunk meg együtt dolgozni és együtt remélni, hogy így legyen. Isten áldja meg a libanoniakat, a Közel-Keletet és az egész emberiséget. Köszönöm, és viszontlátásra, búcsózott arab nyelven a cédrusok földjétől 14. Leó pápa.
Shukran, ilaha lika.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Adventben Jézus útja találkozik a mi életutunkkal. Felmegyünk vele a hegyre, a lelki magaslatra, leülünk mellé a síkságon, és kivonulunk vele a pusztába, a csend helyére. Az evangéliumi elbeszélés szerint ezt tette egykor a sokaság is, oda sietnek hozzá a sánták, a vakok, a bénák, a némák, betegek és egészségesek egyaránt. Nem tesznek fel kérdéseket, hanem leteszik fájdalmukat Jézus lábához, és ő, aki soha nem fordítja el a tekintetét a sebzett emberektől, mindenkit meggyógyít. A jelenet nem csak a testi gyógyulásról szól, hanem az isteni irgalomról is, amely lát, meghallgat és lehajol. Jézus szíve megesik a népen, lelküket is táplálni akarja. Az emberek már 3 napja vele vannak, fáradtak, de mégsem mennek haza. Az advent hűséges, kitartó odafordulás az Istenhez még akkor is, ha a világ máshová csábítana minket. A tanítványok kérdése azt csugalja, hogy a probléma megoldhatatlan számukra, honnan szerzünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget ellássunk. A pusztában nincs sok lehetőség, de éppen ezen a helyen mutatkozik meg, hogy Jézus nem emberi logikával gondolkodik, hanem hálát ad a kevésért, és isteni erejével ebből a kevésből fakaszt bőséget. A kérdés tehát nem az, hogy elége, amink van, hanem az, hogy oda tudjuk-e adni Jézusnak azt a keveset, amivel rendelkezünk, az időnket, a türelmünket, az imánkat. Az Úr áldásának köszönhetően lesz a hiányból bőség, az emberi gondból megoldás.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsertessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. 14. Leó pápa tegnap visszatért Rómába, véget ért első apostoli útja. Ennek állomásai Törökország és Libanon voltak. A Szent Atya a programja zárásaként csendes imádságot végzett Beirut kikötőjében, azon a helyen, ahol 2020. augusztus 4-én 2 robbanás is történt, amely több mint 200 halálos áldozatot követelt és 300 ezer ember otthonát pusztított el. Valamint szentmisét mutatott be a Beirut Waterfront városrészben, a kikötő és a városközpontja közötti partvidéken. Mint az Inforádióban Kuzmány István, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője elmondta, az első 3 napot a Szent Atya Törökország területén töltötte, és ahogy már a megválasztásakor, úgy most is fellépésével hangsúlyozta, legyünk a lefegyverző, az álhatatos és alázatos béke követei. A béke mellett a párbeszéd volt az a másik kulcskifejezés, ami végig kísérte ezt az apostoli utat. Ellátogatott a kék mecsetbe, ellátogatott első Bartolomaiosz ökumenikus pátriárkával és más ortodox vezetőkkel együtt Nikaiába, ahol 1700 éve fogalmazódott meg az a hitvallás, ami minden Szent Háromság hívő keresztény alaphitvallása. és állami látogatásokat is tett, vizitált a török elnöknél és Libanon keresztény vallású elnökénél is, találkozott a politikai élet képviselőivel is. Mint Kuzmányi István emlékeztetett, a vallások közötti párbeszédre törekedett korábban II. János Pál pápa is, ezt folytatta a 16. Benedek. 14. Leó első apostoli útja szerinte azért is jelentős és üzenetértékű, mert Törökország 86 millió lakosa közül csak 33 ezeren katolikusok, többségük muzulmán, ezen belül is főként szunnita hívő. Libanonban is a muszlim hívők alkotnak többséget, de ez az egyetlen olyan arab ország, amelynek az államfője keresztény. Az Európai Unió által megállapított keretnél nagyobb összegre 17 milliárd 400 millió euróra nyújtott be igényt Magyarország az Európai Biztonsági Cselekvési Eszköz, vagyis a SZÉV keretében. A Nemzetgazdasági Minisztérium ezt a magyar védelmi erők és a kapcsolódó szektorok fejlesztési szükségleteivel indokolta. Eközben bejelentették, Kanada is csatlakozik a SZÉV-hez. A KSH második becslése szerint Magyarország GDP-je 2025 harmadik negyedévében 0,6%-kal nőtt, az előző év azonos időszakához képest, még az előző negyedévhez viszonyítva stagnált. A növekedéshez leginkább a szolgáltatások járultak hozzá, míg az ipar és a mezőgazdaság teljesítménye csökkent. Megkezdődtek az orosz-amerikai tárgyalások a Kremlben az ukrajnai rendezésről. Vladimir Putyin orosz elnök fogadta Steve Witkoffot, az amerikai elnök külön megbízottját, és Jared Kushnert, Donald Trump fejét, jelentette be az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov korábban nem válaszolt arra a kérdésre, hogy az amerikai rendezési terv tartalmaz-e olyan pontot, amely kizárja Ukrajna NATO-ba való belépését, valamint arra sem, hogy Oroszország szerint kiadhatna ilyen garanciákat. Ha Európa úgy dönt, hogy háborút indít Oroszország ellen, akkor Moszkvának nem lesz kivel tárgyalnia, jelentette ki az orosz elnök újságírók kérdéseire válaszolva. Vladimir Putyin úgy nyilatkozott, Európa akadályozza az amerikai elnök kormányzatát a béke elérésében, a háború oldalánál, és önszántából vonult ki a tárgyalásokból. Az Egyesült Államok a többségi orosz tulajdon miatt nem hosszabbította meg a szerbiai NIS kőolajipari vállalat működési engedélyét, így leáll a pancsovai finomító, jelentette be a szerb elnök egy rendkívüli tájékoztatón. Alekszandar Vučić közölte, január végéig tart ki az üzemanyag tartalék, emellett választ várnak Moszkvától a gázszerződés meghosszabbítására is. Végül az időjárásról, borult lesz az ég, szitálás, esetleg helyenként kisebb eső is kialakulhat, csupán kevés helyen élénkülhet meg a szél. A csúcshőmérséklet 6-8 fok körül alakul. A Tiszántúlon, főként Szabolcsban viszont felszakadozhat a felhőzet és néhány fokkal melegebb is lehet. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak 2025. december 3-án szerdán. A zenéket ma Bartók Beáta válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak. Köszönjük. Nevükben is kellemes rádiózást kívánok önöknek, a mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat 8 óráig. A műsorismertetés után a kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az útinform hírekkel és időjárás előrejelzéssel várjuk Önöket. Ezt követően a napversét hallgathatják meg, melyben Tóth Árpád Istenoltó kése című versét Kézdi György mondja el. Ezután Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Xaveri Szent Ferencről emlékezik meg, néhai dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök. Az óra végén Csepellényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 8 óra után jelentkezem. Addig is jó rádiózást kívánok Önöknek, Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Suhaj Renáta motivációs előadót, a Miskolci Híd közösségi központ vezetőjét, tevékenységükről, illetve az intézményben megtartott dohányzás leszoktató programról kérdezi Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
És mikor jön a hideg zuhany, mert ez így olyan még csábító is, hogy egy gyönyörű pohár, gyönyörűen csillogó bort az ember elfogyaszt, és közben ott pöfékel. Mikor jön a hideg zuhany, hogy na hát ez könnyen szenvedélyé válik, és aztán a szervezetet romboló. Mert ez is benne foglaltatik, gondolom, nem? A programban, hogy erről is beszélnek.
Igen.
Ugye? Lesz-e? Tehát ez azt jelenti, hogy akik a programot levezénylik, vezetik, nekik fel kellett készülni, vagy fel kell készülni ezekből alaposan.
Igen.
Honnan volt az információ?
Szaktanácsokat nyújtunk a résztvevőknek, és az információt ez a Loma Linda Egyetem, tehát orvosi kara dolgozta ki, és angolul természetesen, és akkor ez lett fordítva magyar nyelvre, úgyhogy innen szereztük az információkat.
Tehát 2 órás egy ilyen foglalkozás ezek szerint, ugye? És ez 8 alkalmas?
Igen, 8 alkalmas.
Az a 16 óra gyakorlatilag, ez azt jelenti, hogy elvileg elégnek kell lenni a 16 órának ahhoz, hogy megforduljon az ember fejébe a gondolkodás és a vágy a nikotinire?
Igen, tehát már az első alkalommal, tehát olyan motivációs információkat közlünk a résztvevőkkel, amelyek lényegében felkészítik őket a szakításra. A második alkalommal már intenzívebben, tehát mondjuk ezeket az információkat, illetve kiegészítjük az első alkalommal elhangzott információkat, és a harmadik alkalommal már tehát csinálunk egy ilyen szertartást, amivel lényegében eltemetjük a cigarettát, úgyhogy nem vagyunk híve annak, hogy lassan, fokozatosan, tehát 20 cigiről 15-re, 10-re, 5-re, tehát ez általában nem vált be, vagy csak nagyon kevés embernél vált be, tehát és aztán a következő alkalmakkor már jönnek ezek a motivációk, hogy akkor miért érdemes kitartani, és nem kell félni, szóval, hogyha valakinek mondjuk nem sikerült, vagy esetleg gyenge volt az akarata, vagy azt gondolja, hogy ó, nekem gyenge az akaratom, én nem fog tudni leszokni, már ezerszer próbáltam, tehát nem kell ettől félni, újra bele kell fogni, és ismét meg kell próbálni. Ki kell próbálni ezt a módszert is.
Igen, mindig ezt szoktam mondani, hogy Woody Allen is azt hirdette, hogy nagyon könnyű leszokni a dohányzásról, én magam mit tudom, 56-szor megpróbáltam már. Most az, hogy eltemetjük, ez ilyen szimbolikus, igen, meg ilyen kicsit teatrális, igen, de biztos, hogy van valamilyen hatása,
igen,
de utána jön a gyász. Ez a gyász a feldolgozásában is segítséget kell gondolom adni, nem?
Így van, pontosan.
Ezek a motivációk?
Hát igen, motivációk. Mindegyikben tehát megjelenik a motiváció, és az alkalmainkon általánosan ilyen nagyon jó a hangulat, és a közösség is lényegében egy ilyen támogató élmény, és ők választanak maguknak társat is, akikkel együtt próbálják ezt így végigcsinálni, és ott vannak a csoportban is. Tehát nincsenek egyedül azzal, amit átélnek.
Azok, akik oktatják, vagy a programot vezetik, valaha cigarettáztak? Vagy volt valami közük a cigarettához?
Igen? Nagyon jó kérdés. Mert...
Persze, azt tudja igazán igen, érzékeltetni a kérdést.
Mert valójában igen, kellene tapasztalat, de nem nagyon van. Tehát én 13 éves voltam, amikor a 8 éves unokatestvérem adott nekem cigit, hogy húzzam le, de hát majd megfulladtam. Úgyhogy aztán cigarettáztam egy nagyon keveset, de csak ilyen pöfékelésféle, tehát lehúzni soha nem bírtam. Meg csak inkább ilyen társaságban, mikor megismerkedtem a férjemmel, tehát ő is dohányzott, és akkor, tehát így...
Tehát igazi szenvedélyes dohányosnak nem lehetett.
Nem, tehát nem nevelni. Vagyok én sem, meg az előadó társam sem.
A Elhangzott egészségügyi perceinkben Suhaj Renáta motivációs előadót, a Miskolci Híd közösségi központ vezetőjét, tevékenységükről, illetve az intézményben megtartott dohányzás leszoktató programról kérdezte Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M30-as autópályán a 31-es kilométernél a Miskolc észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főúton Gyöngyös belterületén a 82-es kilométernél beszakadt egy aknafedlap. A javítás miatt a félútpályát lezárták. Szintén a 3-as főúton Miskolc átkelési szakaszán a 180-as és a 182-es kilométer között felújítják a vízvezetékeket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, várhatóan december közepéig. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 113-as és a 120-as kilométer között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/órás sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakon terelik el. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig nézzük az előttünk álló napok időjárását. Ma ismét romlanak a látási viszonyok, túlnyomóan borult, párás, egyes részeken ködös idő várható, de elsősorban keleten helyenként szakadozottabb, vékonyabb lehet a felhőtakaró. Szitálás néhol esetleg ónos szitálás, főként nyugaton kisebb eső is előfordulhat. A légmozgás gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5 fok között valószínű. Az ország legnagyobb részén fagymentes marad az idő. Csütörtökön nagyrészt borult, párás, helyenként ködös időre lehet számítani, inkább csak kevés helyen, nagyobb eséllyel pedig a keleti tájakon süthet ki a nap. Szitálás késő délutántól pedig a Dunántúlon időszakos eső is előfordulhat. A keleti szél csak kevés helyen élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 8 fok között, a naposabb körzetekben 10 fok fölött valószínű. Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, északkeleten, keleten lehet nagyobb eséllyel szakadozottabb a felhőzet. Elsősorban a nyugati országrészben valószínű időszakos eső, záporeső. A keleti szél megélénkülhet, a minimum 0 és +8 fok között, a csúcsérték nyugaton 5 fok közelében, keleten, északkeleten pedig 10 fok fölött valószínű. Szombaton jobbára erősen felhős vagy borult idő valószínű, szakadozottabb, vékonyabb felhőzet keleten, északkeleten lehet. Időszakos eső, záporeső továbbra is főként nyugaton fordulhat elő. Az északkeleti keleti szél néhol megélénkül. A minimum -1 és +7, a maximum 5 és 12 fok között várható. Vasárnap sok felhő valószínű, és az ország több pontján fordulhat elő időszakos eső, zápor. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között alakulhat. Jó hír, hogy fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek, és hogy az elkövetkező időszakban várhatóan alacsony lesz a levegőben is az allergén növények pollen koncentrációja. A parlagfűvirágpora helyenként minimális mennyiségben ugyan, de továbbra is jelen lehet a levegőben, az allergiás tüneteket okozó szintet azonban a következő évi szezonig már nem éri el. Esetlegesen előfordulhat még néhány szem a levegőben a többi látszerű allergén. Elsősorban az üröm, a pázsit fűfélék, a csalánfélék, a libatopfélék, illetve a kender virágporából. Továbbá helyenként találkozhatunk a ciprus és tiszafafélék, valamint a fenyőfélék virágpor szemeivel, de legfeljebb alacsony koncentrációban. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. A fűtési szezonban még számolni kell azzal, hogy a beltéri allergén terhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A napverse.
Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom. S mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
Tóth Árpád Isten oltó kése című versét Kézdi György mondta el. Tóth Árpád költő, műfordító 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött, gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte, alapnak 1908-tól munkatársa lett. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrászapjának debreceni szabadságemlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival, visszaköltözött Debrecenbe, a debreceni független újság színkritikusa, majd a debreceni nagy újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adódtak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságának az Esztendőnek volt segédszerkesztője, ugyanebben az évben a Vörös Marti Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. Az 1920-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
Szentek, szentéletű emberek.
Xaveri Szent Ferenc jezsuita, szerzetes, áldozópap, a missziók égi pártfogója. 1525 őszén egy előkelő megjelenésű és büszke magatartású ifjú érkezett Párizsba. Nem mulatni, szórakozni jött, hanem tanulni. Lelkét nagyra törő remények vitorlái feszítették. Fényes karrierről, egyetemi tanárságról és a világot betöltő hírnévről álmodozott. És nem egészen alaptalanul, mert a főrangú származáson, fényes tehetségen, nagy vagyonon és megnyerő megjelenésen kezdve úgy szólván mindene megvolt, amitől a tudományos pályán előre haladást remélhetett. Mindjárt megérkezése után a Szent Borbáláról nevezett kollégium tagjai közé lépett, és szívós kitartással vetette rá magát a bölcselet és hittudomány tanulmányozására. Xaveri Ferenc volt, aki így ide érkezett, 1506. április 7-én született, Pampelónától 6 óra járásnyira fekvő Xavér várában. Mikor Párizsba került, már meglehetősen otthonos volt a bölcseleti tanulmányokban. Közben lelki életében is nagy változás állott be. Büszke világfiból fokozatosan alázatos szenté alakult. Ebben Loyolai Szent Ignácnak volt fő része. A nagy spanyol rendalapító, a jezsuita rendnek az alapítója, 1529-ben jött Párizsba, és a gondviselés rendeléséből éppen Xavéri Ferencnek és barátjának, a savoyai Fáber Péternek lett a szobatársa. Ferenc egyre nagyobb bizalommal közeledett 15 évvel idősebb barátjához. Mikor pedig ez egy bizalmasabb beszélgetés során fölvetette előtte az evangélium nagy sorsdöntő kérdését, és pedig mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkének kárát vallja, akkor egyszerre földerengett előtte egész eddigi életének és célkitűzéseinek hiába valósága. Hiúsága szétfoszlott, elolvadt, mint a tavaszi hó, s helyén kigyúlt az egy szükséges keresésének szent lángja. Most már egészen Ignác lelki vezetésére bízta magát. Megfogadta, hogy az evangélium terjesztése végett, a Szentföldre megy, s onnét visszatérve minden erejét és tehetségét a római pápa rendelkezésére bocsátja. Mivel közben kiderült, hogy a Szentföldi úr terve az akkor dúló török-velencei háború miatt kivihetetlen, a következő télre Bolognába vonult, és itt minden idejét prédikálással, gyóntatással és a betegek ápolásával töltötte. Bolognából később Rómába ment. Itt érte harmadik János portugál király levele, melyben a király néhány alkalmas hithirdetőnek Indiába való küldését kérte, Szent Ignáztól. A rendalapító mindjárt Ferencre gondolt, aki a portugál követ kíséretében útra is kelt Lisszabon felé. 1541. április 7-én elindult nevezetes útjára, mellyel örök időkre beírta nevét a katolikus hitterjesztés történetébe. India földjét teljes 13 hónapi vergődés után csak 1542. május 6-án érte el. Indiában első dolga volt, hogy alázatosan odaborult a goljai érsek lábához, bemutatta neki apostoli felhatalmazását, és kijelentette, hogy mindenben az ő utasításaihoz akarja magát tartani. Az érsek teljes cselekvési szabadságot engedélyezett neki. Azonnal munkához látott. Kis csengetyűvel kezében följárta Goa utcáit, és felszólította a szülőket, hogy engedjék hozzá gyermekeiket hitoktatásra. A gyermekek száma rohamosan emelkedett, s nyomukban a felnőttek is érdeklődni kezdtek a fáradhatatlan tanító oktatásai iránt. Ferenc sietett megragadni a jó alkalmat, s beszédeiben keményen megrótta bevándorolt portugál lakosság kicsapongásait és a királyi tisztviselők zsarolásait, és szavának csodálatos visszhangja támadt. Alig 3 hónappal megérkezése után már azt jelentette Rómába, hogy annyian jönnek hozzá gyónni, hogy 10 ember munkájával sem tudná valamennyit kielégíteni. Még fontosabb volt, hogy néhány nagylelkű jótevő segítségével még 1542-ben sikerült megnyitnia a goai Szent Pál kollégiumot, mely a benszülöttek nyelvét értő hithirdetőket volt hivatva nevelni. Goából a félsziget délnyugati csücskén fekvő halászpartra távozott, melynek lakossága pár évvel előbb a kereszténységre tért ugyan, de megfelelő lelki gondozás hiányában ismét a pogányságba süllyedt vissza. Volt nap, amikor egész falut megkeresztelt. Travancore tartományában, prédikációival és csodatetteivel rövid idő alatt egész tömegeket, törzseket nyert meg a kereszténységnek. Egyetlen hónapban körülbelül 10 000 embert keresztelt meg. Innen Malakkába indult, és az eredmény itt sem maradt el. Számos keresztény, pogány, sőt zsidó megtért. Malakkai időzése alatt hallott Ferenc Japán fölfedezéséről is. A hír gyújtó hatás alatt eltökélte, hogy személyesen viszi meg a messze távolban fekvő országba az evangéliumi jó hírt. 1549. április 14-én Anger Pállal, az első japán keresztényel és két szolgájával a Mikádó országába indult, hová éppen Nagy Boldogasszony napján érkezett meg. Anger segítségével Japánra fordította katekizmus kivonatát, s mikor már valamennyire törte a nyelvet, kidolgozott és szóról szóra megtanult egy beszédet, és ezzel elindult térítő útjára. Eleinte nagyon sok nehézséggel kellett küzdenie. A műveltek kinevették, beszédért, a pogánypapok pedig minden lehető módon áskálódtak ellene. De idővel mégis megtört a jég. A város lakói közül lassanként, mint egy százan megkeresztelkedtek. Firandában virágzó hitközségeket alapított. Elhatározta, hogy az ország viszonyainak tüzetesebb kipuhatolására egészen megálkóig, a Mikáró székvárosáig előrehatol. Mivel a hosszú útra nem volt pénze, úgy segített magán, hogy egy utazó társasághoz szegődött málha hordónak. Meákóban azonban hamarosan meg kellett győződnie, hogy az aratás ideje még messze van. Visszatért tehát Firandába, majd innen hazaindult Goába. De az úr házáért égő szent buzgósága nem hagyta őt nyugodni. Mivel látta, hogy a japánok életmód, műveltség és vallás tekintetében teljesen a kínaiaktól függenek, elhatározta, hogy Kínán keresztül kísérli meg a fölkelő nap országának megtérítését. 1552 őszén szerencsésen el is jutott a Makao átellenében fekvő Szancsán szigetre, az egyetlen helyre, ahol a kínaiaknak szabad volt az idegenekkel érintkezni. De tervét mégsem tudta megvalósítani, mivel az a kínai ember, akinek a megbeszélés értelmében át kellett volna csempészni a határon, cserben hagyta. Közben a kíséretében lévő laikus testvér és a portugál hajósok is visszafordultak Malakkába. Így egészen magára maradt. Ebben a teljes elhagyatottságban tört rá a halálos betegség. Pap, orvos és betegápoló nélkül, csupán két tehetetlen kínaival az oldalán, hánykódott több napon át, egy karókból és gajakból összetákolt, nyomorúságos viskóban, míg a könyörületes Isten december 2-án meg nem váltotta szenvedéseitől. Így halt meg 1552-ben az újkor legnagyobb misszionáriusa, aki az apostolok ideje óta talán legtöbbet tett a kereszténység terjesztése érdekében. Ferenc élt-halt a lelkek üdvösségéért. Lelkeket, lelkeket adj nekem, Uram! Ez volt állandó imádsága. Páratlan alázatossága a mintaszerű szerzetes képét varázsolja elénk. A Párizsi Egyetem egykori büszke és nagyralátó tanára szerzetes korában mindig térden állva írta elöljáróinak szóló leveleit. De még talán alázatosságánál is nagyobb volt Istenbe vetett bizalma, mely soha, még a legnehezebb körülmények közt sem rendült meg. Hűségét azzal jutalmazta az Úr, hogy csodatevő hatalommal tüntette ki. Ferenc a keresztény hithirdetők egyik legkiemelkedőbb alakja, az újkori misszió úttörője, a jezsuita misszió megalapítója volt. Szent élet példája, hősiessége ezreket vonzott maga után a missziókba. Földi maradványait Goában helyezték örök nyugalomra. 15. Gergely 1623-ban szenté avatta. 14. Benedek 1748-ban India és Távol-Kelet, 11. Pius pedig 1927-ben a földkerekség minden missziójának védőszentjévé nyilvánította. Ünnepén így imádkozunk a Szentmisében. Istenünk, Szavéri Szent Ferenc áldozópap ige hirdetésével számos népet térítettél a hitre. Add, hogy az ő buzgó hite lángoljon híveid lelkében, és az Anyaszentegyház örömmel láthassa maga körül sok hűséges gyermekét, Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk, add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.